14 óra 5 perc.
Arcvonások. A Kossuth Rádió portréműsora.
Nyugdíjba ment a debreceni városháza hangja, a telefonközpontos, pontosabban a telefon alközpont kezelő. 26 éve naponta több száz embert irányított a megfelelő ügyintézőhöz. Lenyűgöző gyorsasággal kezelte hatalmas pultot, túlzás nélkül égett a keze alatt a munka, és mindenkihez volt egy kedves szava. A debreceni civisek, de még a városháza dolgozó is alig néhányan ismerték személyesen, de a hangját szinte mindenki. Rózsa Dezső fehér bottal jár. A napi munka után szerényen kopogtatta végig az utat hazafelé, hogy aztán másnap ismét több százszor elmondhassa: városháza, Debrecen. De ezt ő mondja a leghitelesebben. Köszöntöm Önöket, én Gyarmati Péter vagyok.
Városháza Debrecen. Az a 26 év, amit én a városházán töltöttem, az nagyon-nagyon sok változáson ment keresztül technikai szinten is, hiszen amikor 1989-ben én oda kerültem, akkor egy teljesen más technika volt, és amikor eljöttem, akkor egy teljesen más technika volt. A kezdet-kezdetén még nem volt olyan, hogy felvetted a telefont, és már mit tudom, ilyen lehetett hívni Amerikát, hanem mindig a telefonalközpont kezelő tudatosan hangsúlyozott. Hozom ki azt, hogy telefonalközpont kezelő volt az, aki tulajdonképpen akár az interközponton keresztül, akár türelemmel behozta az úgynevezett kért számot. Egy dolog biztos, hogy ez a szemlélet is nagyon-nagyon megváltozott, mert valamikor a telefonalközpont kezelő volt az úgynevezett első szűrő. Ha nagyképűen mondom, akkor én voltam a városháza hangja, hiszen minden hívás először hozzám futott be, és én osztottam szét, hogy kinek körülbelül kivel kell beszélnie. Erre 15 és 30 másodpercnyi időm volt, mert jött a következő hívás.
Miért lesz valakiből telefonalközpont kezelő 1989-ben?
Nem 1989-ben kezdődött az én telefonalközpont kezelőségem. Én 1966-ba kerültem Debrecenbe, Kárpitosnak, bár hát akkor is rosszulátó voltam. Azt elvégezve 10 évet dolgoztam a bútorgyárba, a Kisegyesi úton lévő bútorgyárba, hát aminek már a nyoma sincsen, és elkezdett romlani a szemem. Most a vaknak adott esetben akkor nem volt más egérút, annyi volt, hogy elmehetett telefonalközpont kezelőnek. Én így lettem telefonalközpont kezelő, akkor még volt a postának egy iskolája, vagy egy tanfolyam, amit el kellett végezni, és azt elvégezve először a házgyárban dolgoztam 9 hónapot, aztán a kisbizottságon dolgoztam 10 évet, és hihetetlen nagy szerencsével, amikor nyugdíjba ment akkori még városi tanácsnak a telefonalközpont kezelője, nyugodjon békében, Pallási Józsefnek hívták, én ezt megneszeltem, és egy kis segítséggel, de sikerült oda kerülni, gyakorlatilag most lesz szeptember 16-án 26 éve, hogy dolgoztam a városházán, és 2 hónapja tulajdonképpen nyugdíjas vagyok.
Az egy lehetőség volt a vak és gyengén látó emberek számára, hogy telefonosok lettek?
Olyannyira, hogy az állam védte magát a foglalkozást. Csak akkor lehetett más egy vállalatnál a telefon központos, hogy most már akkor egy kicsit rövidítsem ezt a megfogalmazást, hogyha gyengénlátó vagy látássérült nem volt, az akkor még a Magyar Vakok és Gyengénlátók Hajdú-Bihar megyei szervezetének a vezetése vagy az elnöke, akkor a törvény adta erővel azt az embert kellett felvenni, akit a Vakok Szövetsége javasolt. Ezt sajnos, és nagyon kihangsúlyozom, hogy sajnos 2004-ben az akkori vezetése ez megszüntette, magyarán kimondta azt, hogy a fogyatékkal és a fogyatékossággal élő emberek ellátása nem állami feladat. Az a debreceni állampolgár, aki elsőként kerül kapcsolatba azzal a céggel, amit felhív, az első 10-15 másodpercben le tudja vonni azt a konzekvenciát, hogy most akkor mit vár el a cég attól a munkatárstól, aki éppenséggel valóban először veszi fel a kézibeszélőt és bejelentkezik, hogy városháza Debrecen.
Ezt én tanúsíthatom, mert jó volt felhívni éveken keresztül a debreceni városházát, mert Rózsa Dezső mindig mondott egy viccet, hozzá tartozott.
Ez természetes, mert általában ezt a szakmát, ezt másként nem lehet elvégezni csak valamifajta csöndes humorral. Nagyon változatos. Csak oldani azt a feszültséget abban az emberben, aki felhív egy hivatalt. Mindannyian tudjuk azt, valamikor régen, amikor mondjuk átléptük a Magyarország hegyes halmi határát, hogy volt az emberben egy feszültség. Egy hivatalt felhívni most is úgy van, hogy van az emberben egy feszültség, mert nem tudja, hogy kezdje, nem tudja, hogy kihez kerül, nem tudja az, hogy ki fogja megoldani a problémát. Én igyekeztem megtartani azt, hogy mindenkivel udvariasan, nagyon pontosan a három lépés távolságot megtartva, megkövetelve a háznak a tiszteletét, mert mégiscsak a városháza az a városháza, és az, hogy utána valaki kivel hogy bratyizik, az már nem tartozik a telefonalközpont kezelőre. Ez a kezdet kezdetén, hát egyszerűen röhely volt, hát én keresem Hevesi Jóskát, vagy keresem Kósa Lalit. Na most lehet szeretni, és lehet nem szeretni bárkit is. Lehet a haverja, barátja. Ehhez nekem semmi közöm. Mindaddig viszont, amíg Hevesi József, vagy Kósa Lajos, vagy most dr. Papp László a városházának az első számú embere, és demokratikusan megválasztott embere, a telefonközpontosnak az a dolga, hogy annak megfelelően szólítsák meg, legalábbis nálam, amit az a ház megérdemel. Hát volt, aki meghönyegetett, hogy kirúgott, ezért volt olyan, aki azt mondta, hogy adja nekem Kósát, na most ez így nálam nem működött. Nálam mindig úgy működött, és az utódomat is erre tanítottam, hogy kérem szépen a polgármestert, vagy a polgármester urat, vagy dr. Papp Lászlót, de úgy, hogy adjad nekem Papp Lacit, az nem megy.
Az összes melléket? Mindenkinek a nevét ismerte a házban?
Igen, és nagyon pontos a megfogalmazás, az összes melléket, és mindenkinek a nevét. Ez nem azt jelentette, most sem jelenti azt, de az utódomnál, meg a többi telefonalközpont kezelőnél is így van, hogy a házban dolgozó munkatársaknak a 90%-át, talán inkább 95%-át én nem ismertem személyesen. Nem ismertem, mert ugye én csak egy hang voltam. Nagyon sokan még most se tudják azt, hogy hol van a telefonközpontja a városházának.
Vagy hogy néz ki Rózsa Dezső.
Azt lehet, hogy tudják, mert azt megmutatták, hogy akkor az a vakember, azzal a fehér bottal, az a telefonközpont kezelő. Ez így lehet, de amúgy, hogy mi van az ajtó mögött, vagy mi volt, azt nagyon-nagyon kevesen.
Békés megyéből került Debrecenbe. 1966-ban mondta a dátumot. Miért?
1960-ban három osztályt látóként végezve Tóth Komlóson, akkor az még egy nemzetiségi falu volt, most már kisváros.
Szlovák nemzetiségi.
Így van. Mi tótoknak mondjuk, mert végül is egy zárvány közösség. Mások már a szokások, más az úgynevezett szlovák hivatalos nyelv, ami természetes, hiszen messze a felvidéktől 1746-ban leköltözve ide, egyre kevesebb rokonsággal a felvidék felé asszimilálódik. Na, mindegy, szóval Budapest, vakok általános iskolája, és akkor onnan Debrecen. Ahogy szoktam én fogalmazni, ahogy öregszem, úgy vakulok, most már ott tartok, hogy még ugyan látom a fehér botnak a végét, de most már a szemem az nem úgy szolgál, mint régen, nekem a fülem szolgál úgy, és egyre inkább jobban meg az érzékeim, a homlokom, az arcom. Ha közlekedek, akkor ez mondjuk sokkal nagyobb energiát vesz ki az emberből, nehezebben is járom az utat, de azért még járom, mert mindig van feladat, mindig van mit csinálni, el kell menni bevásárolni, eljárok programokra, rádiomatőr találkozókra.
Egészséges kisfiúként született, a látásával akkor még nem volt baj?
De, volt baj. Nekem már a születésemkor megvolt a szürke hájukra való hajlam, ami Szegeden folytatódott, 57-58-ba műtötték a szememet. Hát az akkori technika szerint azt mondták, hogy sikerült, és végül is tulajdonképpen sikerült is, csak hát eltelt azóta 64 év, és hát ahogy az ember öregszik, sejtjei is változnak, a sejtjei is öregszenek, ebből következően van az, hogy már a bal szememmel éppen, hogy csak fényt látok, a jobb szememmel még mondjuk valamit látok. De messze-messze jobban láttam, mondjuk 10 vagy 15 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt, hát én nagyon szerettem biciklizni. És mondjuk felmertem ülni a nyerekbe, hogy biciklizzek. Persze azért azt is hozzá kell tenni, hogy akkor még azért nem járt ennyi autó az utakon, mint hogy most már nem merném megtenni. Ja, és a vakságról. A vakság, mint ilyen, az nem betegség, az állapot. Az, hogy valakinek szürke hájogja van, vagy zöld hájogja van, ez egy dolog, ezt lehet betegségnek nevezni, de ha kategorizálunk, akkor a vakság maga az állapot. Tehát az egy olyan dolog, mint hogyha valaki adott esetben mozgássérült, vagy éppenséggel kerekesszékben éri le az életét.
Mindig kikérte magának, hogy gyengébbnek mondják, gyengébbnek lássák azoknál, akiket látónak hívunk, tehát nem akart, hogy bármikor is bármiben megkülönböztessék emiatt.
Amikor kárpitos szakmunkás vizsgát szereztem, akkor én látók közé kerültem be dolgozni. Ez azt jelenti, hogy a látó nem tett különbséget a között, hogy most ezt a heverőt, vagy ezt a fotelkarfát azt rosszul látó, vagy gyengé látó ember csinálta, vagy látó ember csinálta. Egy dolog volt az érdekes, és ez nagyon-nagyon-nagyon jó lecke volt, hogy annak a minőségnek, aminek meg kellett felelni a bútorgyárban, annak a minőségnek megfelel-e vagy sem. Ha megfelelt, akkor semmi gond nem volt, ha nem felelt meg, akkor visszaadták, hogy pajtás, itt meg itt, ezt meg ezt, javítsd ki. És hogyha ezt meg tudtad csinálni, akkor azt mondták, hogy oké. Ez az egyik, mondjuk a gyakorlati része a dolognak, az elméleti része pedig az, hogyha rájöttek arra, hogy semmivel sem vagy különb adott esetben annál, hogy ugyanúgy tudod a híreket, ugyanúgy tudod a foci eredményeket, benne vagy a mindennapi politikába, hogy ezt te hogy csinálod, az őket nem érdekelte, de még tanulni is képes vagy, adott esetben, mit tudom én, érettségizni, és akkor itt most hozzáteszem, hogy vakon, én még Orsós Magnóval tanultam. És úgy tanultam, hogy a párom felolvasta az anyagot a kötelező irodalommal együtt is, cakumpak, de ez mindig úgy volt, hogy volt egy kazettás Magnó, most már vége fele, diktafon, erre lett felolvasva, igen, és én hallás után tanultam. A Braille-t ismerem, még használom is, de egyre kevésbé, mert egyszerűen képtelenség, nem férnék el, de ezért van a beszélő számítógép, vagy ezért van a beszélő telefon, vérnyomásmérő.
Aki nem jól lát, annak mindent oda kell letenni, a telefont, a kést, az ollót, a könyvet, ahol legközelebb is megtalálja. Rend van otthon, Rózsa Dezső körül?
A feleségem azt mondja, hogy rakjak rendet, mielőtt ön jött itt az íróasztalon. Én meg azt mondom, hogy az én íróasztalomon rend van. Mert tudom, hogy ha balra nyúlok, akkor itt van a diktafon, itt van a két telefon, ha előre nyúlok, akkor itt van a úgymond az esti gyógyszer, mellette ott van a papír zsebkendő, velem szembe itt vannak a szemcseppek, jobb oldalon a reggeli gyógyszer, természetesen előttem a klaviatúra, előttem a számítógép, a mikrofon. Hát bocsánat, hogy egy viccet mondok. Egy vakgyerekkel úgy lehet a legjobban kitolni, hogyha az ember átrendezi a szobát. Na most, hogyha itt meg lenne cserélve minden, amire végig tapogatnám, addig tényleg úgy járnék, hogy leütném adott esetben az asztalról, mint vak a poharat. Tehát nekem ez a rend.
Fel lehet-e dolgozni, és ha így van, akkor feldolgozta-e azt, hogy romlott a látása és idáig jutott?
Nem feldolgozni kell, tudomásul venni. A feldolgozni az egy sokkal tágabb fogalom. Tudomásul venni pedig az, hogy mit tudok tenni ellene. Ezzel a szemmel, bármikor elmegyek a szemészetre, akkor mindig, hogyha új szemész orvos van, akkor az úgy körbehurcol, hogy gyerekek, ti még ilyet nem láttatok, akkor nézzétek már meg.
Miért? Miért ilyen különleges?
Mert mint az állatorvosi ló, gyakorlatilag ami betegsége lehet egy szemnek, az nálam összességében megvan. És én nem sírok és nem zokogok, hát vakok között éltem, még azt sem mondom, hogy nem égette a kezemet a fehér volt, amikor legelőször kézbe vettem, de tudomásul vettem, hogy ez van. A feldolgozás az én esetemben azért nem működik, mert alapból rosszul látóként születtem, tehát nekem nem volt olyan nagy trauma. Annak biztos, hogy ez más, aki mondjuk felnőtt korában vakul meg, annak valóban fel kell dolgozni. De ebben is vannak segítőtársak, hiszen ott a Fehérbot Alapítvány, ahol kimondottan azzal foglalkoznak, hogy rehabilitálják azokat az embereket, akik így jártak, de nagyon sok segédeszköz segíti az életüket, teszi talán könnyebbé és könnyebben feldolgozhatóbbá azt az életet, amit még végig akarnak élni. És azért a nagy többség az végig akarja élni, és ez így természetes.
Arcvonások. A Kossuth Rádió portré műsora.
Említettük, hogy Tóth Komlóson született, szlovák nyelvi iskolába is járt, beszél még szlovákul?
Érteni nagyon sokat értek, beszélni nem beszélek, olyan sokat nincs kiben.
Nyelvvizsgája volt esetleg?
Nem. Amikor az ember hazament, akkor az természetes dolog volt, hogy az öregekkel, tehát apókákkal, mamovkákkal velük tótul beszéltem, édesanyámmal, édesapámmal magyarul, édesapám Hódmezővásárhelyi, ő nem tanult meg szlovákul, de mindent értett. Óhatatlan, agronómusa volt az akkori haladás TSZ-nek, és hát azért ragadt rá sok minden olyan, amit az akkoriak beszéltek, de hát azért, hogy mennyire változik adott esetben Tóth Komlós is, hát amikor én gyerek voltam, akkor a lakosság 80%-a vallotta magát Tóthnak vagy szlovák anyanyelvűnek, most alig érje el a 20%-ot. Beilleszkedtek, ha lakodalom van, bár most már nem tudom, hogy megvan-e még ez a szokás, hogyha lakodalmak voltak, és egy szlovák meg egy magyar ember került össze, akkor onnan lehetett tudni az, hogy mondjuk a szidő volt a szalvéta. De senki azért nem verekedett össze, hogy most te magyar vagy, vagy Tóth, vagy másért, igen, de ilyen Tóth Komlóson nagyon-nagyon-nagyon kevés volt.
Jár még haza?
Nem, nincs miért. Senkim sincs, csak a sírjaim.
Amikor Debrecenbe került, ez egy más közeg, Békés megye meg Budapest után is, mások az ételek is. Ezt egyszer mondta, hogy nagyon nehéz volt megszokni a Hajdú-Bihar megyei kosztot. Másképp fűszereznek, más ételeket használnak.
Ez tényleg így volt, most is így van, hogy teljesen más. Hát a tótkomlósi hagyományok, azok a fűszerre épülő főzési hagyományok, tehát ez azt jelenti, hogy ha mondjuk kolbász, akkor az paprikás, de nem csak úgy, hogy éppen egy picit, hanem az lángos és paprikás, tulajdonképpen olyan piros, egy füstölt kolbász, olyan piros, mint maga a paprika. A Hajdú-Bihar megyeiek azok kevésbé, sőt, hát szinte alig használnak paprikát. Nem mondom, hogy nem használnak, de ők a Békés megyei ételekhez képest messze-messze fehérebben főznek.
Több borsot használunk.
Hát többet, persze, amíg Tótkomlóson egy szárma, bocsánat, töltött káposzta, mondjuk ilyen öklömnyi volt, az Debrecenben, vagy hát ahova a páron való tépére, ott egy ilyen gyerek ököl megfelelő. Hát itt ez volt a szokás. Nem volt ez rossz, és most se rossz. Hát még úgy van kapcsolat, hogy azért a paprikát azért onnan szoktuk megvenni, vagy a töltött gömböcöt, amit tótul dorkának hívnak, azért azt minden évben megrendeljük azt a 3-4 darabot, hogy legyen egy kis házi íz. De hát tudomásul kell venni azt, hogy hát 1966, gyakorlatilag majdnem 49 év, 50, amióta itt élek. És hát természetesen, hogy idomultam. Én most már, bár származásilag természetesen Tótkomlósinak tartom magam, de debreceni vagyok.
2 hónapja becsukta a városháza kapuját, otthonában fogadott, ez az új központ. Szobájában csak technikát látni. Számítógépet, magnót, rengeteg kazettát, DVD-lemez teleírva, van itt szkenner, nyomtató, diktafon, nem tudok én mindent felsorolni, fejhallgatók, sok-sok dolog.
És még akkor a hátam mögött még azért itt vannak az adóvevő készülékek.
Ez lesz a hobbi? Maga rendelkezik az idejével, leginkább ezzel fog foglalatoskodni? Ezekkel a dolgokkal?
Ebben a pillanatban azt kell mondanom, hogy ez az egérút. Ugyanakkor azért még igyekszem verseket is írni, 2 kötetem már megjelent, a Fehérbot Alapítványnál vannak programjaim, amiket még szeretnék tovább csinálni. Egy dolog biztos, hogy egy januárban megcsépett tüdőembólia után az embernek el kell gondolkodni azon, hogy milyen gyorsra veszi a pörgést az életben, mert ez egy nagyon nagy intő jel volt. Azt mondta a 2-es Bellnek a profia, hogy Rózsa úr azért azt tudja, hogy 100-ból 99-en azt nem élik túl, amit maga túlélt. Na most akkor ettől kezdve a sors még akar tőlem valamit. Talán meg lesz majd a 3. verses kötetem is, az anyaga az tulajdonképpen már megvan, csak meg kell várni azt a szerkesztőt, aki az első 2-t is szerkesztette, mert miért is adnám másnak, hogy az egyetemen leállamvizsgázzon, és utána megvan az ígéret arra, hogy ezt nyugodtan folytathatjuk.
Most részletet hallanak Rózsa Dezső Rózsáim című verses kötetéből. A verset Kovács M. István mondja el.
Ha már a szemednek nincs fénye, akkor a lelked legyen fényes. S a lét határozott küszöbén szíved soha se legyen érdes. Éljen benned a szellem fénye, mint az érzelem és a tudás, hisz a világi sötétségben harcod nem vívja meg senki más. Mert a küzdés örök lételem, mint pataknak a zúgó habok, mert hogy akarni és hinni kell, hisz így érnek el a holnapok. A fény, amely mindig benned él, tartást ad az emberek között, s kísér az ismeretlen úton, mert az akarás mindig örök. A mélység s a csúcs élted része, ebben te sem vagy különleges. Hogyan kapaszkodsz meg a létben, a kérdés ez, s ez sem végleges. A jövőnek fordult akarás ad erőt holnapot fényének, s a tett lesz a meghatározód, eleget tenni a reménynek. Ha már a szemednek nincs fénye, akkor a lelked legyen fényes, s mutasd meg magad a világnak, hogy mit tudsz és mire vagy képes.
Rádió amatőr is. A mai 30-as, 40 évesek sem biztos, hogy hallottak rádió amatőrökről. Ez egy régi hobbi. Hogy keveredett bele?
A rádió amatőr is egy kicsit talán megpróbálja temetni magát. Pontosabban nem találta meg a gyors fejlődésben azt a pici szegmenst, ami népszerűsíthetné magát a rádió amatőrködést. Itt sokan mondják az internetet, ami egy nagyon-nagyon jó dolog. Számomra ez fantasztikus dolog, hogy bekapcsolom a számítógépet, és mit tudom én, el tudom tudom olvasni a különböző cikkeket, de ez csak annyi, hogy enter, és akkor itt van Ausztrália. Na most, hogyha a rádiamatőr meg tudná győzni a körülötte lévő világot, rádióhullámokon keresztül elérni Ausztráliát, hogy ahhoz micsoda tudás kell, az egy kihívás. Helikopterrel fel lehet menni bármilyen magas csúcsra. Beül, felviszik, körülnéz, fénykép, szevasz. De az ember, mert kíváncsi, mégis mit csinál? Megmássza. Még élete árán is. A rádiamatőrködésben meg pont az a lényeg, hogy tudni kell a naphold tevékenységet, tudni kell a terjedési technikákat, hogy melyik napszakban adott esetben hogy terjednek a hullámok, tudni kell az, hogy mi van előttünk 6 órával, meg mi van mögöttünk 6 órával, tehát tudni kell köszönni akár a greenwichi időhöz képest is, ismerni kell magát a technikát, tudni kell, akár ha csak magyarral beszél az ember, tudni kell azért jól beszélni magyarul, legalább 2-3 mondattal előrébb gondolkodni. Az sem baj, ha valaki tud adott esetben angolul, vagy tud franciául, különben az angol nyelv az, ami a rádiamatőröknél a megszokott. Sok-sok mindent tudni kell, ami kihívás. De hát az ember ugye olyan, hogy mindig a könnyebbik részét találja meg, keresi az életben, és ezért mondják, hogy az internet, meg a mobiltelefon, az hát elveszi a rádióamatőröknek az utánpótlási lehetőségét. Én ennek az ellenkezőjét vallom, azt viszont elismerve, hogy nem találtuk meg azt a módot, amivel ezt meg tudnánk mutatni. Mert az valóban igaz, hogy itt ebben a kis dolgozószobában, ha én rádiózom, akkor persze, hogy becsukom az ajtót, hogy ne zavarjam a páromat, ez természetes dolog, de ez nem azt jelenti, hogy nem figyelek oda, nem hallgatódzok be először a rádióbajnak ki miről, meg hogy beszél. És pont ez a lényege, hogy ezt vakon is meg lehet csinálni. Pont ez a lényege, hogy van egy műsor, aminek az a neve, hogy Hajdú QTC, amit most már 29 éve csinálok, hát inkább úgy mondom, hogy benne vagyok, de most már azért nagyon régóta én vagyok a főszerkesztője, hogy ilyen nagyképű legyek, és amire nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy úgy tűnik, hogy meg lesz az utódom is. Tehát van fiatal, csak meg kell csípni.
Tele van még tervekkel. Azt mondta, hogy annyi dolga van, hogy ez még sok-sok évig kitart. Akkor boldog ember? Mert azt mondják, hogy akinek dolga van, az boldog ember, mert tudja, hogy szükség van rá.
Hát, hogyha ez a boldogságot jelenti, akkor azt mondom, hogy végül is miért is ne. De ehhez tenni kell. Tehát ez nem jön magától.
Meg kell dolgozni a boldogságért?
Meg. Hogyne. Most azért van itt éppen a kis diktafon, mert most Szarvason voltam egy rádiomatőr találkozón, és ott riportot készítettem. Most akarom majd betölteni a számítógépbe, és hát meg kell vágni. Na most, hogyha jól sikerül egy riport, egy interjú, hát ezt önnek nem kell mondani, hiszen hasonló a cipő, akkor így hátradől meghallgatja, hogy igen, ez most jó, és az számomra örömet szerez.
És ha másképp kérdezem, elégedett azzal, ami eddig történt? Boldogan jött el nyugdíjba?
Ennek az évnek a végén amúgy is el akartam jönni nyugdíjba, tehát ez nem volt kérdés. Az, hogy a tüdőembólia ehhez egy kicsit hamarabb hozzá segített, ez ténykérdés. Erkölcsileg emelt fővel jöttem el, hiszen az utódom látássérült. Azt gondolom, hogy panaszra éppenséggel okom nincsen.
Gyengén látó emberként él már, kisgyermekkora óta különböző helyeken élt, nem mindig becsülték meg azt a munkát, amit végzett. Ebből azt látom, hogy szinte mindent kihozott a lehető legjobbat.
Van egy rádiomatőr, akivel valamikor nagyon régen, talán 10-15 évvel ezelőtt készült egy beszélgetés, és ő azt mondta, hogy figyelj Dezső, én mindent megtettem, amire képes voltam, mindent megtettem, amit tudtam, és megtettem mindent, amit engedtek, hogy megtegyek. Én mindig olyan célokért próbáltam dolgozni, és tudatosan nem használom ezt a szót, hogy harcolni, tehát dolgozni. Én mindig olyanokért próbáltam dolgozni, ami valahol, valamilyen szinten egyfajta szolgálat. Tehát én igenis, hogy büszke vagyok arra, hogy a Városháza telefonalközpont kezelője lehettem 26 éven keresztül. Lehet szidni a hivatalt, de én nyugodt lélekkel mondom azt, hogy ha valaki, akkor én szolgáltam ezt a várost. Azt, hogy ezt hogy becsülték meg, ez megint egy más kérdés. De hogyha ez a beszélgetés például azért készül, mert ön ismer engem, és akkor nem mondjuk ki, hogy hány éve, akkor én azt mondom, hogy valami mégiscsak kell, hogy legyen az emberbe, hogy eljön a lakásomra gond nélkül, és a szám elé tartja a mikrofont azért, mert valamiért becsül. És ez önnek is hozott valami pluszt, meg nekem is. Ennél nagyobb elismerést nekem nem kell. Amit kitüntetésekben megkaptam, erre azt mondom, hogy ez Van, aki észrevette, van, aki nem vette észre. A parlamentben mondjuk átvenni egy Braille emlékérmet, azért az nem egy semmi dolog, megkapni a Magyar Rádiomatőr Szövetség életműdíját. Én úgy gondolom, hogy az megint nem egy semmi dolog, de a legnagyobb dolog az, hogy most már tudják rólam, hogy rosszul látok, és oda jönnek, és megveregetik a vállamat, hogy szevasz Dezső, én vagyok az, aki. Igaz, nem lettem oktató és tűltőtolkoptató, talán lehettem volna, nekem ez jutott. Úgy vagyok ezzel, hogy mivel nekem ez jutott. Én ezzel összességében azt mondom, hogy meg vagyok elégedve, tehát nyugodtan mondom azt, hogy ámen.
Ez volt az Arcvonások. Rózsa Dezsővel beszélgettem. A műsor összeállításában Rubin Gabriella és Kovács M. István segített. A sorozatszerkesztő ifjabb Tóth György, az ő nevükben is köszönöm figyelmüket, Gyarmati Pétert hallották. Ezt a műsorunkat ma a 23 órai hírek után megismételjük.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgat.